Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
Szia, Gábor! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
A rövid szolgálati közlemény rovatunkba elmondom, hogy mivel most egy picit így előre dolgozunk, előre vesszük fel az adásokat, bár már benne vagyunk az augusztusban rendesen, de még nem tudunk sorsolni, hanem majd valószínűleg a következő adás elején sorsoljuk ki az augusztusi Patreon győztesünket, de nagyon szépen köszönjük, hogy Patreonon támogattok minket, és hogy ilyen sokan, és azt is észrevettük természetesen, hogy a Dávid Kornél, Nick Nurse adások után érkeztek jó páran Patreonra. Köszönjük szépen, hogy úgymond ezzel is észleltetitek, vagy észreveszitek azt, hogy a mi munkánk az miből áll, hogyan áll, és hogy miben tudunk fejlődni. És többen a meglévő patronjaink közül üzeneteket küldtek ezekkel az adásokkal kapcsolatban. Ezer hála és köszönet. Tényleg nem esik rosszul az embernek, hogyha észre is veszik a hallgatók azt, hogy valamiért sokat dolgozik, úgyhogy tényleg ezer hála nektek, kedves támogatók és kedves hallgatók természetesen. Tudom, hogy nem csak a támogatóink között, hallgatóink között is sokan küldtek üzenetet, és ezeknek is pontosan ugyanannyira örültünk. Igyekszünk ezekhez a standardokhoz továbbra is felnőni, habár nem tudom, hogy Nick Nurse után mondjuk kit lehet megszólaltatni ez ígyben. Lehet, hogy majd a Washington Wizards vezetőedzője jön egyszer hozzánk, Wes Unseld Jr., ki tudja. Minden esetre a vezetőegyző helyett most egy számunkra nála is nagyobb tiszteletben álló szakértője érkezik a Washington Wizardsnak, ugyanis ők lesznek a mai első csapatunk, és ahogy megszokhattátok, ez nem lehet más, mint Magyarország. Most már három Washington drukkere közül az egyik. Illés Márton, szia Marci!
Sziasztok, nagyon szépen köszönöm ezt a tiszteletteljes felkonfot. Örülök, hogy megint itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást.
Szia Marci, én is üdvözöllek. Ki a másik kettő, és mióta csatlakoztak ők a bulihoz?
Nem tudom, egyébként még sose beszéltünk, meg nincs csoport Facebookon, úgyhogy lehet, hogy már itt lenne az ideje alapítani egyet, és rendesen összeülni, hogy
hogyha,
legyen.
Hogyha tényleg hárman vagytok, akkor előbb inkább ilyen chat gruppan indítsatok.
Igen, lehet, hogy az.
Igen.
Lehet, hogy az adná. A Washington Wizardsról egyébként bőven van miért, vagy miről beszélni. Főleg azért, mert hogyha belegondolunk, akkor például az előző adásunkban a Detroitról beszéltünk, csak ilyen kis spoiler, hogy hamarosan jön az Orlando is, de több keleti csapat is nagyon-nagyon szép újjáépülés mellett döntött azok után, hogy sok évig kergették körülbelül az utolsó rájátszás helyet, és egyszer-egyszer be is jutottak. És ugye, hát mióta követeljük ezt a Washington Wizardsnál, ők nem léptek erre az útra, és ennek az egyik nagyon szilárd jele az, hogy egy általunk azért megkritizált szerződéssel, tehát egy full max-szal, ahol gyakorlatilag mindent, amit csak akart Bradley Beal megkapott, hát magukhoz kötötték további 5 évre Beal-t. Van még bőven miről beszélni az off-season-nel kapcsolatban, főleg, hogy most még a Mitchell pletykákba is bekerült a Wizards egy rövid 2 napra legalább, de először talán kezdjük itt. Marci, úgy amúgy milyen a viszonyod most Bradley Beal-lel? A nagyon jó szkórerrel, a sérülékeny játékossal, a játékossal, akinek a karrierje elején úgy nézett ki, hogy nem játszhat majd 32 percnél átlagban többet meccsenként egy krónikus sérülés miatt, és épp most adtatok neki egy 5 éves maxot. Hogy vagy ezzel a jelenséggel?
Nagyon mérges vagyok a front office-ra, mert megint sikerült elrontani egy, hát nem is franchise legenda megítélés, de mindenképpen egy pozitív megítélést Billnél, mert ugyanúgy, ahogy John Wallnál, a szerződése rárak egy hatalmas negatív stigmát, innentől kezdve mindig eszünkbe fog jutni, hogy mekkora gondot okoz pénzügyi flexibilitás és hosszú távú tervek szempontjából a szerződése. Állandóan ott lesz, hogy megérdemli-e vagy nem, miközben egyébként a játékos maga pedig egy végtelenül szimpatikus ember. A játék stílusa is nagyon könnyen kedvelhető. Én bevallom őszintén, hogy nagyon szerettem azt, hogy meg szeretem, hogy így alakult, hogy gyakorlatilag ő, hát ha nem is egy, most ezen lehetne vitatkoznunk, hogy jobb játékos lett-e volna, de valahogy inkább úgy érzem, hogy a kettejük közül talán ő jutott el, hát most nem is tudom, hogy messzebb, mint volt, de mindenképpen pozitívabb volt eddig a megítélése, és én ezt szerettem, mert kémia szempontjából szerintem Bill mindig jobb volt a Wizardsnak, mint volt. Volla voltak problémák, őt azért lehetett nem szeretni, úgyhogy én ezt mindig szerettem, és most nagyon el vagyok keseredve, hogy ez így alakult, mert most már én se tudok másra gondolni, csak arra, hogy most megint belekerültünk egy olyan helyzetbe, amit meg kell oldani, amiből egyébként az elmúlt két évben meg fantasztikusan
igen.
Rágta ki magát a front office, úgyhogy ez a véleményem.
Én nekem nagyon tetszett az, hogy azt mondtad, hogy messzebbre, mert talán valami jutott magasabbra, de Bill jutott messzebbre, hogyha ennek így van értelme. A Peak John Wall az lehet, hogy jobb játékos volt, mint a Peak Bradley Bill, de a Bradley Bill jelenség az nem egy másfél évben állt meg. Szóval ilyen szempontból is valahol jobban értelmezhető az, hogy messzebbre. Na de ennek a szerződésnek van egy olyan következménye is, hogy azért mire ez a szerződés nem lesz, hogy is mondjam csak, vállalhatatlan. És miért mondom ezt, hogy vállalhatatlan? Nos, azért, mert Bradley Beal egy olyan top 20 körüli játékos, amikor éppen egészséges és jó szezonja van. A tavalyi szezon alapján nem volt benne a top 20-ban. És egy ilyen játékosnak ez a Supermax, ami 43 millióról indul, ez hát nem valószínű, hogy már akár az első évében is árértékarányon tud maradni. Tehát, ha esetleg visszatérne az ilyen tényleg pontbajnoki cím 32 pontos, elképesztően nagy usage-a dolgozó játékoshoz, akkor meg ugye felmerül a kérdés, hogy ez a csapatnak feltétlenül jó-e. Ezek azért tényleg, amit mondtál, hogy mekkora nyomást jelent egy ilyen szerződés, én nem látom semmilyen útját annak, hogy Bradley Beal akár már az első évében meg tud ennek felelni. Na de, azt ne felejtsük el, hogy most azért a következő 3-4 évben meglehetősen nagy cap emelkedések jönnek, és eljuthatunk majd oda ennek a szerződésnek a végére, pedig akkor fog már 50 fölött keresni, hogy esetleg nem lesz teljesen cserélhetetlen, vagy pedig ugye most a következő másfél évben, ha jól játszik, akkor ennek mentén most kell megpróbálni elcserélni, ha el akarod cserélni. Na de Bradley Beal ugye maradni akar. Ezt a jelenséget Lillardnál is elemeztük. Emlékszel, Zoli, hogy persze a GM logika szerint, vagy hát a csapatépítési logika szerint, hogyha nem jutsz sehova a sztároddal, és tényleg beragadtál, és a Washingtonra ez azért az elmúlt években elmondható, akkor el kéne cserélned, de ha az a sztár, az a franchise playered, az a szívére tetováltatja a klub címert, hogy így fogalmazzak, akkor meg nem cseréled el, akkor meg egyszerűen ez a gyakorlat, hogy örülsz neki, hogy egy ilyen játékos téged választ, és a karrierje végéig ott akar lenni. Szóval egy kicsit lehetetlen a szituáció, és igazából nagy valószínűséggel ezért nem cserélték még eddig se el Billt, pedig másfél évvel ezelőtt kiváló értéket lehetett volna érte kapni.
Azt nem tudom, hogy retrospektív, hogy miért nem cserélték el korábban, nyilván itt többféle ok is lehet, de az biztos, amit Marci mondott, az a fején találta szöget, ez az 5 év 251 millió. Ez azt a kevés, vagy ugye, hogyha Keleten-nyugaton podcastról beszélünk, akkor tényleg kijelenthetjük, hogy azt a kevés pozitívumot is, amit mi elmondtunk róla, meg amit gondoltunk, azt valószínűleg el fogja venni. Lehet Billben még upside abból a szempontból, hogy ugye, ha lehoz egy teljesen egészséges szezont, a korából adódóan még benne van, hogy esetleg most jöhet, mondjuk a pályafutása legjobb éve, és meg tudom győzni magamat arról, hogy ezt tudnod belássam, de azért nagyobb esély van arra, hogy ez a pályafutásának a legjobb éve az inkább vagy a 19-20-as, vagy a 20-21-es idény marad végül. inkább a 20-21-es volt, tényleg szinte szupersztár szinten játszik, én azt mondom, és egyértelműen top 20-as játékosnak tartottam abban az évben, ha csak és kizárólag nyilván a statisztikáit nézzük, mert egyébként azért árnyalta volt akkor is már a kép. Továbbra is az a problémánk ugye a Wizards-zal, mint mindig, hogy egy olyan játékosba investáltak, és egy olyan játékos miatt tolják el gyakorlatilag a teljes újjáépülést, és bár időnként ugye ledraftolnak viszonylag tehetséges fiatal prospekteket, de ugye nem top 5-ös pikkekkel, és ezt csak úgy tudjuk értelmezni, vagy legalábbis én azt érzem, hogy úgy kell értelmeznünk, hogy ez az elodázásra egy igazi minőségi, tényleg, hogyha egy fa analógiát mondok, akkor nem a beteg kis fánkat metszegessük, hanem akkor tényleg inkább ültessünk egy fát, és mindent tegyünk meg ugye azért, hogy a talaj ott minőségi legyen, egy talajcsere, odafigyelünk arra, hogy hogyan öntözzük, gondozzuk. Tehát, hogy 20 év múlva lesz belőle fa, de az igazán minőségi fa lesz. És ezt kéne megcsinálni, és ez ugye nem történik meg, és ez a szerződés tényleg felveti annak a lehetőségét is, hogy hasonlóan a John Wall szerződéshez akár évekre visszaveti a franchise-t. De ezt is, ahogy kimondom, hogy visszaveti, hogyan tudsz valakit visszavetni, aki nem is akar igazából úgy igazán előre menni, hanem cél az, hogy valahogy jussunk be a play-offba időnként, és egyébként nem érdekel, hogy valaha, vagy nem, hanem is valaha, de legalábbis, hogy a közeljövőbe építünk a contendert, mert a Wizards nem tudom ezt magyarázni másképp, mint azzal, hogy ők azon csapatok egyike, akinél a legfontosabb, hogy valahogy jussunk be a play-offba, vagy legyen rá esélyünk, legyünk ott a közelébe, és minél több néző jöjjön ki a mérkőzésekre, és ugye egyébként a közép hosszú távú, vagy a hosszú távú tervel, azzal meg ugye nem foglalkozunk egyáltalán, és nem érdekel minket jelenleg. Ez nyilván a tulajtól fakad, és úgymond megmérgezi alatta a teljes hierarchiát.
Ez egyik olyan híres tulajunk, aki nem hajlandó egyáltalán rossznak lenni, tehát folyamatosan ezt kommunikálja.
Én nem gondolom azt, hogy a szakemberek, akik tényleg meghozhatnak azokat a szakmai döntéseket, amiket meg kéne, ők ezt szeretnék, és nekik ez az álmuk. De hát nyilván van egy fizetés, van egy egzisztencia, és az NBA-ben dolgozni azért az egy nagyon komoly lehetőség anyagilag, és nyilván nem fogják azt mondani, hogy jó, hát akkor én nem megyek. Köszi.
Igen, említette amúgy Marci ezt a bravúrozást, amivel a Wall majd a Westbrook szerződésből is jól került ki a Washington, és kíváncsi vagyok, hogy egyébként az már ennek a ritulnak a része volt-e, mert az elmúlt másfél évben a Washington Bill köré szépen csöndben egy nagyon durva ritult tolt, akár csak mondjuk a Portland Lillard köré, vagy nyilván Sabonis jobb játékosnak tartjuk, mint Foxot, de értsétek jól a Sacramento Fox köré, ment egy másfél éves ritul, tehát ugye kezdődött a Porzingis cserével, amiről már beszéltünk, de nyilvánvaló a szándék, javulni szeretnénk egy másik potenciális sztárt, aki jól illik esetleg Bill mellé. De hát aztán jött ugye a Kentavious Caldwell-Pope csere, majd visszaadom a szót Marcinak, ha jól sejtem, akkor azért ő meglehetősen kedvelte Caldwell-Pope-ot, őt alapból szerintem kedvelni szokták azon csapatok szurkolója, ahol játszik, de kétségtelenül az egyik legstabilabb védekező pont volt például a Wizardsban, és akkor hát igazából ballhandlerek érkeztek a helyére, Will Barton és Monte Morris. Lehet, hogy a Washington belátta azt, hogy nem nagyon tudja majd igazán jól megoldani az irányító posztot, úgyhogy akkor már olyan ballhandlereket hoz, akik egyébként irányítót is eljátszanak, akik egyébként nem vészes védők, és hát nyilván Bortonnak és Morrisnak is megvannak azért a korlátai, azon kívül, hogy le tudják ütni a labdát. És érkezett Delon Wright is, ami viszont szerintem egy szuper szerződés, mert Delon Wright az elmúlt évben Atlantába, és főleg a playoffba is azon a pár meccsen bizonyította, hogy ő még mindig az a szupervédő, végül már egészen jó triplázó, veterán irányító, akit abszolút elnézel a cserepadról, stabilan tartja a csapatodat, és hát ők mind mostanában érkeztek, meg majd Johnny Davisre rátérünk, de akkor magára erre a ritú témakörre reagálj, kérlek, Marci.
Hát igazából Zolira is akarnék reagálni, ő már elkezdte a gondolatmenetemet. Az a legszomorúbb az idei off-seasonben és ebben a nagy bírszerződésben, hogy ez az újfa ültetés, ez az elmúlt másfél évben, ahogy Gábor, te is mondod, úgy tűnt, mintha elkezdődött volna. Tehát azért is voltam tavaly olyan nagyon-nagyon pozitív, és vártam annyira a szezon, mert hosszú évek után végre úgy nézett ki, mint hogyha nem is full tankban gondolkozna a csapat, de észrevették volna, hogy tarthatatlan az, hogy mindenáron megpróbálunk bejutni a playoffba, és így elkezdődtek a mozgolódások, és ezután duplán elkeserítő, hogy most úgy tűnik, hogy megint visszatérünk ahhoz, amit hosszú éveken keresztül csináltunk. Egy konkrétan a Ritul kérdésére is reagáljak. Tehát nagyon jó ellenértékeket sikerült tényleg szerezni Westbrookért. Ez teljesen tök meglepő volt, hiszen ahogy elhangzott ugye a tulaj Ted Leonsis elsősorban arra menne rá, hogy elég néző legyen az arénában, akkor meg miért nem tartottuk meg Westbrookot, aki meg kifejezetten jó volt ebbe, pláne ahogy befejezte a szezonját, azt az egy szezonját a Wizardszal. Úgyhogy ilyen értelemben, tehát ez még inkább elkeserítő, ami pedig az újonnan szerzett játékosokat illeti. KCP-t valóban sajnálom, hogy elcseréltük, ugyanis azért ő tényleg egy nagyon-nagyon biztos pontja volt ennek a csapatnak. 77 meccsen lépett pályára az összesen kezdőként tavaly, tehát hát azt várta, azt hozta, amit elvártunk tőle. Ugyanakkor az is egyértelmű volt, hogy kellenek a ballhandlerök a csapatba. Én jobban örülnék neki, hogyha egy kifejezetten, hogy mondják ezt, tehát playmaking first irányító lenne, és nem pont az a karakterisztika gyűlne a csapatba, amit említettél, ugye Bortona és Morrisszal kapcsolatban, hogy hát kicsit ezt is tudják, kicsit azt is tudják, tök jó, hogy mindkettőre lehet használni őket, de az már bebizonyosodott, hogy Beal mellé kell az a játékos, az az egyes, aki kifejezetten irányítónak van fönn a pályán, mert az, hogy Beal nyakába kerülnek akár csak meccsek részleteiben az irányítói terhek, az hosszú távon nem tud jól működni.
Főleg Beal védekezésének nem tesz jót, mert hát ilyenkor általában nem védekezik.
Igen, úgyhogy nem vagyok teljesen elégedett. Szerintem a Nuggets elég jól járt a cserével. Nem mondanám azt, hogy sokkal jobban jártak, mint mi, mert...
Persze értékben azért jót kaptatok vissza, igen. Tehát ez kétségtelen.
Igen, igen, tehát azért fel kellett nekik adniuk értéket KCP-ért, de én nem lepődnék meg, hogyha Borton és Morris, hát ha nem is az, hogy jövőre nem lennének itt, de szerintem másfél évben belül azért nem elképzelhetetlen, hogy tovább állnak, vagy hogy tovább cseréljük őket. Ugye tavaly a Kuzma, Harrell, KCP trióra tippeltünk, hogy kimarad a playoffig és idénig, és Gábor, te tökéletesen eltaláltad, és azt mondtad, hogy most, amikor most fogunk beszélni, akkor már csak Kuzma lesz a csapatba. Úgyhogy most akár tippelhetnénk Morrisra és Bortonra is, akár jövőre.
Ja, vagy akár, nem tudom, Delon Wright-ra, szintén ugye új szerzemény, mondom, nekem nagyon tetszett az ő szerződése. Meg hát még egy dolog, és akkor Zoli, te is reagálja az új nevekre, az elhangzottakra, hogy van egy név, akit meg elengedett ugye a Washington, Thomas Bryant. Itt a sok sérülés után még megértem a dolgot, Zoli, neked viszont Bryant egész nagy kedvenced, vagy kedvenced volt, szerinted el kellett-e őt engedni. Most nyilván pontosan látjuk azt, hogy itt van Gafford, és itt van Porzingis, tehát igazából két azért modernebb magas ember, mint Thomas Bryant. Úgyhogy éppenséggel nem arról van szó, hogy az ő posztját nem sikerült pótolni.
Gyakorlatilag ugye az utóbbi két évben, 2021 és 2021-22 szezonban nem volt egészséges Bryant, szóval ebből a szempontból teljesen érthető, hogy elengedték. Az a 10 lejátszott meccs egyébként a 2021 szezonban borzasztóan ígéretes volt, de hát ugye soha nem tudtuk meg, hogy mi lett volna, ha. Ő még azért mindig van annyira fiatal, hogy a 24-25 éves, hogy bizonyítson az NBA-ben. Neki ezen a pontra azért azt kell bizonyítani, hogy elsősorban NBA játékos és rotáció tagja lett. Nem feltétlenül lesz azért ugye kezdő. Az új nevek, a draft pick Johnny Davis nekem nagyon tetszett, ugye ő a BPA volt, Best Player Available, ott, ahol a Wizards húzott, és ráadásul hiányposztra érkezett. Szerintem azonnal kezdő lesz a mélységi chartokban, depth chartban, ezt is látom szinte mindenhol.
Viszont arra lenne egy fogadásom, bocsi, hogy ilyen tragikusan sikerült Summer League után valamit nagyon kell villanteni a preseasonbe, hogy rendes játékperceket kapjon a következő szezonban.
Szerintem meg fogja kapni a játékperceket az elejétől. A Wizards nem engedheti meg magának, hogy kiültessen egy top 10-es újoncot, amikor ők azért nem nagyon szoktak bővelkedni ugye a pikkekben. Szerintem minimum ilyen 20 perceket fog játszani. Nyilván, hogyha nem játszik jól, és ugye Monte és Delon Wright igen, akkor persze nem lesz, nem tudom, 35 percet a pályán, de folyamatosan játszani fog. Abszolút érdekel a csapatnak, hogy hogy fejlesszék, és nem annyira mély azért az alkulat, hogy ezt megengedhessék. Hogyha KP jól kezd, ha Bill jól kezd, és egészségesek, és pozitív mérleggel állnak mondjuk 15-20 meccs után, akkor esetleg Davis szerepe lecsökkenhet, és addig nem tud jól teljesíteni, esetleg akár így időre rotációból is kiszorulhatna, de én egyelőre ezt nem látom, a Summer League-nek én nem tulajdonítok olyan nagyon nagy jelentőséget. És egyébként meg megvan nyilván ennek a csapatnak úgy összességében a 8-9-10-es rotációja. Ugye Kuzma van, akit én abszolút nem kedvelek, de hát az igazság, hogy kifejezetten jól játszott tavaly. Támadó oldalon ugye mindenképp.
Hát alapból 3-as-4-es poszton még sokan is vannak. Szóval ez is már egy cserét sejtett, igen.
Igen, és képiről meg el kell mondani, hogy ezt valószínűleg Marc is meg fogja erősíteni, hogy kifejezetten jól játszott a Washingtonban. Nyilván kicsi minta, tehát 20 meccset se ért el ez a minta, de gyakorlatilag, főleg a támadó oldalon persze, azért ebben a csapatban nem volt egyszerű jól védekezni, de a támadó oldalon hihetetlen kiegyensúlyozott volt, és gyakorlatilag nem is nagyon volt rossz meccs ez alatt a 17 meccs alatt. Motiváltnak tűnt, voltak monster meccsei is, 30 plusz pont, 10 plusz lepattanó több blokkal, sok kiharcolt falt, ők azért támadásba billel, hogyha egészségesen tudnak maradni, azért elég komoly dúó lehetne jövőre. Nem tudom, mire lenne ez elég, de keleten akár egy pozitív mérlegre is, nem tudom.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azért azt még hozzátenném Johnny Davisről, hogy én szerintem ő olyan tragikusan rossz volt a Summer League-ben, hogy én aggódok. Tehát igen, általában nem szoktunk sokat hozzátenni a Summer League-hez, de hát azért abból a mezőnyből egy top 10-es picknek, ha nem is tud kiemelkedni, mert mondjuk nem olyan típusú játékos, azért nem kéne lefelé kilógnia. Szóval én speciál aggódok Johnny Davisért, és hát nyilván ott van 1-es-2-es cserébe, Delon Wright meg Will Barton, tehát minden további nélkül el lesznek nélküle is, de abban igaza van Zolinak teljesen, hogy hát elvileg játszatnia kéne. Johnny Davisről első benyomások, illetve bármire reagálnál, még Marci mielőtt itt rátérünk arra, hogy mire mehet ki a Wizards szezonja.
Csak annyit akartam elmondani róla, mert egyébként mindennel egyetértek, amit mondtatok, hogy több oldalon is olvastam, hogy ez ilyen NBA, hogy mondják ezt, tehát a játékos, aktív NBA játékos, akivel összehasonlítják, az éppen KCP. Tehát ha nem is, ugye nyilván nem mondhatjuk azt, hogy elengedtük KCP-t és húztunk helyett egy másikat, mert azonnal természetesen nyilván nem fogja azt a szintet hozni, de hogyha akár egy-két éven belül oda el tud jutni, akár csak KCP-nek mondjuk a 75%-ára, akkor szerintem egész jól húzott a Wizards ahhoz képest, hogy ugye tizedik pikkel azért sokan csalódottak voltunk, magasabb pikkre számított mindenki, vagyis hát egy reménykedtünk benne.
Na igen.
Ahhoz képest, tehát én bizakodó vagyok, ugyanakkor a Summer League az azért tényleg elég csalódás keltő volt, ugye sokan mondták, hogy elég sok gondja volt a saját dobásai kialakításával, és amit kialakított annak a minőségével is, tehát igazából egy kicsit felemás, mert valahogy úgy volt kommunikálva, hogy playmaking posztokra lett draftolva, ugyanakkor meg ott van ez a KCP összehasonlítás, ami meg hát éppen nem a playmaking. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor végül is melyik oldalát fogják erőltetni, és melyik oldalára fogunk ráfeküdni. Remélem, hogy a playmakingre, mert szerintem abból jelenleg nagyobb hiány van. Ugyanakkor hát a jó védőkben sem bővelkedünk.
Itt azért úgy érzem, hogy Hachimura, Avdija, Kispert, tehát nekik kellene valamelyikőjüknek egy kis kitörés, egy ilyen, megmutatom azt a 3D potenciált, ami bennem van. Úgy igazán nyilván Hachimura elképesztően biztató volt 15 meccsen, vagy mennyin, amin visszatért, és azt hiszem 50%-kal triplázott. Nyilván ez kis minta. Még én arra is kíváncsi vagyok, hogy Hachimura nem fog-e időnként small ball centert játszani. Mindenesetre ezekről a játékosokról azért azt elmondható, hogy nem lenne meglepetés, hogyha valaki fel tudna lépni, és esetleg visszábszorítanák Kuzmát ott a 3-as-4-es posztrotációjában, mert azért ezekben a játékosokban még egyértelműen van kakaó. Legalábbis én így érzem, és mondjuk ha most Wizards meccset néznék, akkor nagyjából miattuk nézném.
Teljesen igazad van, ugyanakkor kifejezetten Danny Avdiával kapcsolatban nem látom, hogy őt akarnák úgy használni. Tehát ugye tavaly már más edző, vagy tavaly már új edző volt, más edző alatt lépett pályára Danny Avdija, mint az első szezonjában, és hát szinte alig emelkedett a perc átlaga, talán semmit. Tehát kicsit tartok attól, hogy ő így mellőzve lesz, annak ellenére, hogy én azért elég nagy potenciált látok benne, és pont az, amit mondasz, hogy érte. Tehát úgy szokták mondani, hogy egy csapat, vagy egy front office két dolgot adhat a szurkolónak, bajnokságot vagy reményt. Hát a Wizards jelenleg nem nagyon adja egyiket sem, de azért a remény oldaláról tényleg Danny Avdija és Hachimura az, illetve Kispert így hárman, akik talán bele tudnak tenni valamit ebbe a dologba. Én nagyon kíváncsi vagyok, Avdijával kapcsolatban vannak félelmeim, mert nekem nem tűnik úgy, hogy a franchise-t kifejezetten szeretné.
Uh-huh. Pedig ugye azért tavaly védekezésben egy olyan fantasztikus előrelépést láttunk tőle, ami azért elég sok szakértőnek feltűnt. Az, hogy Avdijat le lehetett rakni szinte bárkire, és egy-egyben is besegítő védőként is. Ez ugye a wingposztokon nem kell mondanom, hogy mennyire értékes. Azt hiszem, hogy a mi rendszeres hallgatóinak se. Ha csak hangozzanak el a nevek, hogy Taj Gibsont így a pad végére veterán magasnak leigazoltátok, igazából tök jó, tehát hogy semmi gondom nincs ezzel, és ugye Anthony Gill, Vernon Carney Jr. és Isaiah Todd mind-mind magas emberek, szóval ez nagyon érdekes, hogy ott a 4-5-ös poszton ülnek a pad végén olyan játékosok, akik nem fognak bekerülni, de az mind 4-5-ös, és én szerintem Isaiah Todd dobás potenciáján kívül itt nincs is miről beszélni, így ennél a 4-esnél már.
Nem nagyon, hát ugye Gibson a veterán jelenlét miatt lett megszerezve, vele elsősorban szerintem inkább az öltözőben számol a front office és Anseld. Egyébként azt még el akartam volna mondani, ez csak egy ilyen fun fact, kicsit ide tartozik, hogy tavaly a Washington Wizardsban legalább egy meccset 29 különböző játékos játszott, ami franchise rekord. Tehát azt azért nem lehet mondani, hogy Anseld ne próbálkozna, és ne adnánk lehetőséget mindenkinek. Ilyen szempontból a Washington jelenleg egy elég jó hely, elég jó csapat, hogyha fiatal tehetség vagy, és most töltöd az első pár évedet a ligában. Úgyhogy tényleg megint visszacsatolva a reményre és a kíváncsiságra, ilyen szempontból érdemes követni a csapatot, és kicsit magamat is győzködöm most, úgyhogy...
mazoistáknak pedig külön érdemes, igen, tehát hogy vannak még ilyen igazi extra fűszeres csapatok, mint a Washington.
Pontosan.
Nyilván a Sacramento Druckerekkel teljes ilyen sorsközösségben. Én nem nagyon szeretnék a Donovan Mitchell dologról beszélni, mert már a legdurvább csomagokat adni tudó csapatoknál is megegyeztük, hogy nem lehet a New York Knicks-t valójában valószínűleg hát túl licitálni, és én nem tudom, hogy a Washington hogy került szóba, azt se tudom, hogy Mitchell és Beal egymás mellett hogy néznek ki, de szerintem ne is menjünk bele. Amiben menjünk bele azok az, hogy próbáljuk meg megtippelni, hogy mire lesz jó ez a keret, és értékeljük az off-season-t, ugye ez két különböző dolog. Zoli, tiéd a kezdés.
Az off-season értékelést én viszont egyszerűen lezárnám egy kinti érdemjegy szerint, ugye ez egy C+, itthoni szerint ez egy 3-as. Nyilván, hogyha a Beal szerződést súlyoznám, akkor ez inkább egy 2-es lenne. De megértem azt az álláspontot. Nem szeretem, de megértem, ugye, hogy nézőket ültetni a lelátókra. És ugye asset management, tehát ha eljutott el eddig a pontig Beal-le, akkor ugye ki kell tömni, és szerintem az is teljesen egyértelmű, hogy lett volna még csapat, amelyik megadta volna neki a maxot, úgyhogy ebből a szempontból ez nem volt kérdés. A csere az ő szempontjukból nem olyan rossz, ahogy mondtad te is, Gábor, azért viszonylag relatíve jó értéket kaptak vissza, szóval hogy összességében minden együtt ez egy 3-as nálam. Nekem a Davis pick az kifejezetten tetszik, és ezért sem tudnék, ugye, mondjuk 2-es osztályzatot adni nekik. Hány meccset nyerhetnek? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én a Wizardsot azon csapatok egyikének látom, ahol nagyon nagy intervallumban kell gondolkodnunk. Nyilván sérülésétől függően, mondjuk KP is és Beal is sérülékeny, mondok valami nagyon durvát, egészen, nem tudom, 30-tól 45-ig bármi játszhat gyakorlatilag, de a max plafont azt ilyen 45 környékére lőném be, és a kettő között fogok valamit mondani, ilyen 42-40. Uh-huh.
42 vagy 40 győzelem nagyjából. Oké. Okay.
42 győzelem, mondtam, hogy a 42-40-es mérlegöt. 42 győzelem.
Értem. Jó, hát én ennyire nem leszek bizakodó, de az off-season értékelés az nálam is hármas, mert a Delon Wright szerződést szeretem, Taj Gibsont a pad végére szeretem, mint veterán leader, aztán igazából viszonylag jól kijöttek a cserékből, bár a legjobb játékos az KCP, az Denverbe kötött ki. Nyilván a Bills szerződést szörnyűnek tartom, ezzel együtt az irányt is. Én a Davis picket egyelőre hatalmas félelemmel szemlélem, úgyhogy gondolkozok, hogy legyen egy hármas alá. Legyen egy hármas alá így ez az off-season, hogy meddig juthatnak. Pont azon, tehát hasonlóan gondolkoztam, mint ez, csak aztán azt mondom, hogy annak a két dolognak, amit mondta, az átlaga lejjebb van, tehát két sérülékeny játékos a legjobb játékosod, Porzingis ráadásul, ugye vajon vissza tud-e majd térni ahhoz, hogy védekezésben ő meghatározó legyen, ki fog itt úgy igazán védekezni Avdiján kívül, akit, mint beszéltünk, van, nem játszatnak eleget. Vannak problémáim azzal, hogy ez a csapat hogy lesz top 10-es támadó csapat, szerintem nem lesz. Egy top 10-en kívüli, nem sokkal, mondjuk ez benne van potenciában, hogy védekezésben hogy tudnának mondjuk top 15-ön belülre kerülni, azt se nagyon látom, tehát összességében viszont ott van Hachimurának, és akár, hogyha rendesen használják, akkor Avdiának a potenciája, ami szerintem a kettőjük közül az egyik robban, erre lenne egy ilyen tippem, vagy erre lenne egy ilyen fogadásom. Na de, akkor azt mondom, hogy 39 győzelem lesz a Washingtonnál. Marci?
Én az off-season ugyanúgy hármasra értékelem, mint ti. Ha a tavalyi off-season utáni változásokat tekintem, akkor viszont kettes, mert mérges vagyok, hogy elhitették velem, hogy változunk, és mégsem. Ami pedig a meccsek számát illeti, tavaly 35-öt nyertünk, most is annyit fogunk, biztos vagyok benne. Maximum 1-2, plusz-minusz 1-2, ez marad ugyanígy.
Illés Márton, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és átbeszéltük a Washington nyarát.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot és jó podcasterést kívánok nektek.
Én is köszönöm, hogy itt voltam, Marci. Szia!
Kedves hallgatók, mi pedig megyünk is tovább. Következő csapatunk itt a Wizards után, szintén a keleti parton keresendő, hogyha ránézünk a térképre, ez pedig a Philadelphia 76ers, amelyiknél hát én alig vártam igazából, hogy beszéljünk erről a csapatról. Több oka van ennek, ez kiderül hamarosan, de állandó szakértőnket hagy köszöntsem mindenek előtt. Sterzer Péter in the house, hello!
Hello, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
Szia Peti, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívást.
Na kérem, a Philadelphia 76ers lesz az egyik olyan csapat, nem lesz sok, akinél komolyan elgondolkoztam a csillagos ötös értékelésen. Fantasztikus nyáron van túl ez a csapat, és azt javaslom, hogy bontsuk ki, hogy miért, vagy hogyha nem értetek egyet velem, akkor azt is bontsuk ki, hogy miért. Kezdve ott, hogy a 23. pikkel sikerült megszerezni Meltont. És én azt hiszem, hogy bár Meltonból nem lesz már kezdőszintű játékos, ő egy nagyon jó olyan cserejátékos, aki védekezésben tud segíteni, illetve vannak olyan hónapja, amikor bedobja a triplát, aztán teljes hónapjai, amikor nem. A maga az érték, amit feladhatok érte, azt gondolom, hogy teljesen reális, és nem sok. Nektek most nagyon nagyobb szükségetek volt erre, és azt hiszem, hogy így kell kicserélni a draftból. Ráadásul Melton jó szerződésen is van, úgyhogy szerintem, mivel ez volt a nyár első mozzanata a számotokra, kezdjük ezzel, Peti. Jól sejtem, hogy te is elégedett vagy ezzel a lépéssel?
Tehát ugye a draft estén, ahogy említette, sikerült megszereznünk Meltont, aki szerintem nagyon need posztra érkezett, hiszen azáltal Danny Green megsérül gyakorlatilag egy nem maradt olyan emberünk, akit a rájátszásban pályára lehet megküldeni, és be tudja dobni a triplát, illetve védekezni is tud, és hát nem láttam volna értelmét, hogy valakit, egy újoncot idehozzunk, és megpróbáljuk beépíteni a elkövetkező egy-két évben, amikor egyértelmű, hogy ennek a csapatnak ugye bajnoki címet kéne nyernie már évek óta.
És különösen, hogy ugye a legutóbbi újonc, aki fejezetten befűröttetek.
Igen, Springerrel teljesen, és ő amúgy nagyon reménytelennek tűnt most a Summer League-ben is, úgyhogy én nem is értem azt a picket a mai napig, hogy simán lehetett volna hozni akár második körül égén, és szerintem borzasztó az a srác egyelőre.
Igen, és ráadásul ezt már tavaly is mondtuk. Emlékszem, a tavalyi értékelőben se értettük, hogy mi a francérőt úsztátok.
Igen.
Az nagyon kemény, szóval Meltonnal kezdődött az egész történet, de azért Tényleg nem állt meg itt a Fili, és tudom, hogy igazán Mori hozza be az embereit, és épp csak Gordonért nem cseréltetek még, de végül Daniel House és PJ Tucker idehozatalával elmondhatjuk azt, hogy a Fili megjavította a periméter védekezését. Két nagyon jó, sőt egy elit és egy nagyon jó védő érkezett, akik nagy valószínűséggel egyből a rotációba találják magukat. Zoli, beléd fordulnék. Maga az irány. A Filinek gyakorlatilag voltak hiányosságai, és szerintem nagyon kevés csapat mondhatja el magáról, hogy nyáron érkezett két-három ember, és betöltötték ezeket a hiányosságokat, de szerintem a Fili az teljes mértékben megcsinálta ezt, mégpedig a piacon erre elérhető szinte legjobb opciókkal.
Én abszolút egyetértek. Igazából nekem a Melton igazolás talán még nálad is jobban tetszik, Gábor. Én Meltont viszonylag régóta, amióta ugye te így bemutattad nekem először, utána nem sokkal, én már nagyon szerettem volna Mavs-be is látni, pontosan nekünk is ilyen típusú játékosokra volt szükségünk, és igazából minden, vagy contendernek, vagy Dark Horse contendernek, mert szerintem a Sixers ugye igazi contender lehet a következő szezonban, akár arra a státuszra is felérnek, előző szezonban inkább Dark Horse-nak tekintettem őket, de szóval mindenkinek ilyen játékosokra van szüksége. Melton jó védő, intelligens a pálya mindkét oldalán. Igen, a tripla az picit hullámzó. És ami most Melton, szerintem House Junior lehet, ha adsz neki játékidőt, és hogyha megbízol benne, és beleinvestálsz. Ugye már nem értettük a playoff alatt is, hogy mi a fenél nem játszatja a Jazz. Mi meg megszurkolók imádkoztunk, hogy ne játszon, és amikor pályára került, akkor mindig meg összerezzentünk, mert tudtuk, hogy akkor sokkal jobb lesz a Jazz, de hál' Istennek Snyder kicsit ezt túl gondolkodta. És hogyha a Philly-ről beszélünk, nyilván majd Harden is szóba kerül, de külön én ezt a Melton cserét, én ezt egy ötösre értékelném, és valószínűleg te kicsit előre szalad a spoiler, ez velőt alát fogok adni a Sixersnek, szerintem kihozták a maximumot gyakorlatilag ebből az off-seasonből. És összességében a gyengeségük, ami igazából egy gyengeségük volt, ők egy jó triplázó csapat voltak, nagyon jól oda tudtak kerülni egy büntető, hanem ebben gyakorlatilag a legjobbak voltak. És úgy igazából védő csapatként is jók voltak.
Hát azért a periméteren nem.
Ugye azt akartam mondani, hogy ezt lesz számítva, és ez volt ugyanaz utolsó láncem, ami kellett ahhoz, hogy a kiegyensúlyozottabb igazi contendőré váljanak. Úgyhogy nyilván Harden nagy kérdője, hogy milyen Hardent fogunk látni. Maxi tud-e még fejlődni, hova tud felérni a következő szezonban, de összességében én is nagyon pozitív lennék, vagy vagyok is, ugye, lennék, hogyha Philly szurkoló lennék, és vagyok is így külső szemlélőként.
Traveling Queenről ne essék most szó, úgysem bekerül pályára, és szeretnék majd megint beszélni Paul Reedről, Shizer Jobról.
Annyit hadd mondjak meg Traveling Queenről, hogy mint hogyha őt az univerzum azért teremtette volna, hogy LeBron James két lábon járó gúnyos beceneve legyen, tehát a Traveling annyira tökéletes ilyen gúnyos becenő lenni LeBronra, sajnálom, hogy nem fog emiatt játszani.
Hát nem fog. Isaiah Joe-nak és Paul Reednek, főleg utóbbinak viszont lesz erre esélyed. Először arra reagálj, Peti, kérlek, amit a Zoli is felhozott. Milyen Hardent láthatunk majd szerinted? Te tudsz-e hinni ebben az emberben, aki most már gyakorlatilag két éve nem volt fizikailag jó formában, a 30 fölé került ugye már életkorban, és nyilván hihetetlen tehetség, de azért ez szerintem mindenképpen minimum aggodalomra ad okot, hogy jelenleg kezd visszaminősülni egy ilyen past first playmakerbe, aki azért el tudja dobni a triplát.
Hát nézd, az elmúlt 4 nyarat azzal töltöttem, hogy videókat néztem az irányítónkról, hogy bedob egy 3-ast, és igazából ezen a nyáron is most hasonló videókat lehet látni Hardenről, hogy mennyire jó alakban van, tényleg kicsit lefogyott, hát igazából nyilván azt szerintem még reális, hogy egy All-NBA third teambe jövőre talán odaférhet, hogyha arra a szintre vissza tud fejlődni, ha lehet ilyet mondani, én azzal elégedett lennék.
Hát viccelsz, simán elégedett.
Mindenki aláírná ezt. Hogy ebből mit fog megvalósulni, ő nyerni akar szerintem, ez most látszik abból is, hogy tényleg lemondott azért elég sok pénzről, bár erre majd visszatérünk később, mert itt azért vannak itt érdekességek ezzel a szerződéssel kapcsolatban.
Ó, ha most beszélünk Hardenről, akkor nyugodtan menj is bele.
Ugye Michael Rubin egy résztulajdonosa volt a Sixersnek, róla azt kell tudni, hogy Harden nagyon jó üzleti kapcsolatban van, és Embiiddel is, és ugye most eladta a részvényeit, mert ő egy sportfogadással foglalkozó céget alapít, és ugye a ligának a szabályzata ezt megtiltja, hogy legyen a sportfogadással foglalkozó céged, és mellett tulajdonos is legyen a csapatba. És ugye megindultak a pletykák, hogy mit ad Isten pont most adta erről a részét a Sixersből, és Harden most mondott le ennyi pénzről, hogy lehet, hogy az a 15 millió, amit vagy amiről Harden lemondott idén, azt majd onnan valahogy megkapja.
Aha, értem. Okosan csinálták.
Igen, igen, és ugye egyébként indult is vizsgálat most a Sixersen, de nem emiatt, hanem ugye abból az okból, hogy finoman szólva is gyanús a ligának, hogy Harden és Mumuri kettőt fogtak egymással, hogy egy éve aláír Harden, de már az asztalon van gyakorlatilag egy jövő évtől induló 4 éves szerződés, amit ugye szintén tilt a CBA, és ugye erről a 90-es években jól emlékszem, hogy Joe Smith-szel járt így a Timberwolves, hogy aláírtak 4x1 éves szerződést, és ugye a 4. év végén beállítottak neki egy, vagy beállítottak volna, ugye nem valósult meg egy 6 év per 70 millió, vagy valami ilyesmi,
igen,
és ugye
igen,
ott
igen.
Ez a liga elmeszelte őket, azt hiszem 5 elsőkörös pikiktől fosztották meg a Timberwolves, és akkor azt hiszem meg kell volt a GM-ük, és őt eltitották egy évre.
Ez az asztal alatti, erre mondják ezek a wink-wink, vagyis hogy
igen, azaz,
ugye gyakorlatilag kacsintós szerződések, vagy asztal alatt megkötött szerződések, na most ez nagyon érdekes lesz, hogyha Hardennek lesz egy jó éve, akkor viszont miért ne hosszabbítanád meg 4 évre? Persze kérdés az, hogy lesz-e, illetve hát kérdés az, hogy akarná-e 4 évre bárki őt, de hát Móri nyilvánvalóan szerelmes belé, úgyhogy ezzel szerintem nem lesz gond. Mindenesetre nekünk ezt a nyarat kell értékelnünk, és akárhogy nézem, ez a James Harden szerződés így teljesen a helyén van. Szóval megint ott tartok, hogy ezt is fantasztikusan csinálta a Fili, és majd meglátjuk, hogy aztán ennek milyen következményei lesznek. És nyilván még valahogy majd Matisse Thybulle és Furkan Korkmaz meg talán egy első körös, de lehet, hogy inkább 2 második körös megy majd Gordonért, és akkor lesz kész ez a csapat, és ne rögjetek, kedves hallgatók, de ez meg fog történni. De gyakorlatilag majdnem készen vagytok, azt kell, hogy mondjam. Van egy olyan vetülete ennek az egésznek, hogy Embiid szerintem Hardent is megpróbál, elkezdte úgymond nem a szárnyai alá venni, mert látja, hogy Harden nem olyan, akit szárnyai alá kell, hogy vegyen, vagy tényleg így patrónusa kell, hogy legyen, de az egész csapatot elkezdte már nyáron arra tüzelni, hogy igen, akkor most nagyon keményen edzünk, mert most itt az idő, most akarunk nyerni. Én azt látom, hogy kezd Embiid egy kicsit megérni, mind a kettőtök reakciójára kíváncsi vagyok, de nyilván Peti, te akár híreket is hallottál erről, hogy most már nem a burit zabáló Embiid van ott Philadelphiában, hanem most már a vezérszerepet teljes mértékben felvállaló, már példát is mutató Embiid. Én azt látom, hogy ebben Joel Embiid hatalmasat lépett előre, és ez lehet a kulcsa annak is, hogy Harden, vagy éppen a többiek, a fiatalabbak, vagy akár Tobias Harris már jó formában is jön meg a szezonba, és hogy szerintem ez a csapat rohadt komolyan fogja venni az alapszakaszt.
Abszolút. Szerintem az előző évben is elmondtam, hogy Embiid, amióta apuka lett, ő nagyon megváltozott, és látszik rajta, hogy szeretné vokálisabban is részt venni a vezetésben. És egyébként ki is jött erről egy cikk még évelején, hogy az elmúlt években, amikor hidegebben játszott a Sixers, akkor ő nem is ment el nagyon az ilyen vacsorákra. Nyilván, ami kötelező volt, azon ott volt, de nem szervezett ilyen vacsorákat a többiekkel, és ez az előző szezonban megfordult. Nagyon sok helyen ő volt az, aki összegyűjtötte a srácokat, és az ő égisze alatt úgymond mentek el vagy szórakozni, vagy enni valahol, vagy sétálgatni, szóval tényleg így próbálja átvenni az öltözőt, úgymond.
És nem tévedek, Zoli, hogyha azt gondolom, hogy az elmúlt években számodra Embiid, főleg az elmúlt évben azért elég nagyot emelkedett mindenféle ranglistádon, ezt ugye tudjuk. Számodra is gondolom fontos része az, hogy ezt a vezérszerepet ő teljesen magáévá tette és átvette.
Abszolút. Én játékosként gyakorlatilag ugye Jokic és Giannis szintjére sorolom, és ők hárman nálam, ahogy ezt mondtam is, kiemelkednek jelenleg, és gyakorlatilag egy külön tír. Ami miatt talán mégis ugye külön tírre raktam a Jokic-Giannis duót, az természetesen az, hogy mind a ketten ugye vasemberek. Joelnek sajnos ez a dimenzió még eddig nem jött össze, ugye most készen állt arra, hogy megegyen mindenkit a playoffban, és sajnos ugye megint egy sérülés közbe jött, amivel ugye tudott játszani bár, de megint sajnos limitálta a teljesítményét. A 20-21-es rájátszásban egyébként egészséges tudott maradni, és ott láttuk is, hogy milyen hihetetlenül jól játszott. Most ez alatt, a 10 meccs alatt ez nem adatott meg ugyanez az egészség, és remélhetőleg végre összejön egy olyan szezon Jojo-nak, ahol az alapszakaszban is MVP esélyes lesz, és tud játszani 70 plusz meccset. Én nagyon remélem, hogy vagy ő, vagy Luka nyeri az MVP-t, és akkor folytatódna ugye a nemzetköziség. És még ennél is sokkal fontosabb, hogy végre legyen teljesen egészséges megint a play-offban, és akkor egy jó Hardenen, egy fejlődő Maxivel lehet, hogy keleten én oda sorolnám mindenki mellé őket, akár még a Bucks-szal is lehet, hogy egy külön tier lehetne az egyes-kettes helyen, hogyha a House jól be tud épülni, a Melton jól be tud épülni.
Ha Tucker bírja.
Ha Tucker bírja, igen. Azon gondolkodtam, hogy Melton és Tucker simán lehet, hogy az ötödik és a hatodik, vagy legrosszabb esetben a hatodik és a hetedik legjobb játékosuk lesz idén. Tehát a rotáció, fő playoff rotáció közvetlen legelejére tudtak két nagyon jó játékos szerezni, és akkor még House is szerintem lehet, hogy akár megpászhatja ezt a nyolcadik legjobb ember szerepet ebben a csapatban, hogyha tényleg jól tud teljesíteni, ő azért egy kicsit kérdőjelesebb. Tucker egy nagyon picit túl lett fizetve, én azt gondolom, de azt is csak az életkora miatt mondom, mert egyébként teljesítmény ugye nagyon jó volt. Az utolsó éve valószínűleg már nem lesz az igazi teljesítmény szempontjából, de hát kit érdekel, hogyha tudnak nyerni egy bajnoki címet, vagy ebben a szezonban, vagy a következő, ugye előttünk álló szezonban, vagy az utániban. Gondolom a Peti is úgy lenne vele, hogy ki nem tolja le azt az utolsó évet, még Tucker szerződésében.
Na igen, igen. Mondjad, Peti.
Csak erre reagáltam, hogy igazából hát nagyon hosszú ez a szerződés, az tény, de hogyha bajnoki cím lesz az eredmény, akkor elviheti a sapkának a fejét is, az se érdekelne.
Na igen. Viszont akkor mielőtt még itt rátérünk arra, hogy mit jósolunk, illetve milyen osztályzatot adunk, Isaiah Joe-ról és Paul Reed-ről szeretnék nagyon röviden értekezni veled, Peti. Lementek a Summer League-be, és arcba rögtek mindenkit. Gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak. Reedet azt hiszem két meccs után ki is vette a Fili, mert nem volt igazságos, hogy ő a pályán van annyi pattanót szedett. Isaiah Joe 38 tripla kísérletből 20-at dobott be. Ott is gyakorlatilag, amiben ők jók, abban például egy Summer League-ben már aránytalanul jók. Így foglalnám össze. És Reednek szerintem könnyen lehet, hogy meg is lesz a helye a rotációban, az alapszakaszban mindenképpen. Joe-t már jobban féltem, hogy vagy az én kis két kedvencemmel.
Joe-val ugye egy évvel ezelőtt szerintem ugyanezt elmondhattuk, hogy hozott egy nagyon jó Summer League-et, hozott egy jó előszezont, aztán az első pár meccsen játszott is, az aktív rotáció része lett, és Rivers nem alaptalanul utána egyszerűen elfelejtette, mert a hármasai, amik miatt ugye őt pályán kéne tartani, vagy ami miatt pályára kerülhet, azok egyszerűen eltűntek. Ő kány nem igazán tud, bár egyébként fejlődött újonc évéhez képest, de hogyha egyszerűen ő nem dobja be a triplet legalább 36-36%-kal, akkor igazából értelmetlen a pályán tartani, úgyhogy én nem azt mondom, hogy lemondtam róla, de mindenképpen megvárnám azt, hogy legalább egy 10-15 alapszakasz meccsen is jól játszon. Reedre reagálva pedig igazából már az előző szezonban is neki kellett volna játszani Embiid mögött, csak hát ugye Riversid a padon. De most szerencsére nem hoztunk neki egy veterán magast, akit játszhatni fog. Ezt így elkerültük, nem adtunk a kezébe fegyvert, úgyhogy így kénytelen lesz Reedet játszani, vagy pedig ugye Tuckert small ball five-ként, de hát az is ezerszer jobb, mint DeAndre Jordan vagy Dwight Howard nullája. Még Reedhez annyit, hogy egy ilyen tipikus ilyen gymret. Itt viccesen így az exit interjúknál azt mondta, hogy minden nap egy incset szeretne a vertikáján javítani, és ki akar ugrani a csarnokból. Meglátjuk majd, hogy ez hogy sikerül neki. Én arra számítok, hogy ő lesz Embiid mögött az a 10-12 percre a játékos, aki beugrik majd.
Én szerintem ez egy teljesen jó szerep neki, készen áll rá, tehát én alig várom. Nekem nem a Tucker szerződés fogja levenni a csillagot az ötösről, ezt hozzáteszem. Az egyetlen egy ilyen, majd még eldöntöm, hogy ez leveszi-e, de az egyetlen egy, ami ugye nehézség, hogy nektek nem jött jól az, hogy a Raptors tök szarul kezdte azt a szériát, meg megsérültek, és végül már majdnem sikerült kikapni 3-0-ról is, de nem sikerült. Szerintem Peti érti, hogy miért így mondom. Szóval a Duck Rivers maradt. És nyilván nagyon nehéz lett volna pont úgy kirúgni, de azért ki lehetett volna. Nem tudom. Tehát valószínűleg a bajnoki címetek legnagyobb akadálya idén nem feltétlen az, hogy a rosternek olyan gyengeségei vannak, amit már lehetetlen áthidalni, főleg ha Harden jó formában jön vissza, nem? akkor az is akadálya lesz egyértelműbb. De a legnagyobb akadálya azt gondolom, hogy maga az edző.
Igazából Riverstar az Atlanta széria után ki kellett volna rúgni. Tehát ott oké, hogy Simmonsra rá lett húzva a vízes lepedő, de Rivers is ugyanúgy felelős szerintem azért. Most az előző év rájátszása miatt nem akarom elővenni, mert azon kívül, hogy DeAndre Jordant játszottam, ami már alapból igazából mondjuk egy olyan válók lenne. Ameddig ő az edzőnk, addig bajnoki címről csak álmodozni lehet, sajnos. De hát, ha ez annyira tehetséges a keret, hogy még az ő hibája ellenére is, és az ő lassú reagálása ellenére is eljutunk legalább a döntőig.
Na, mielőtt elmondanám, hogy szerintem megnyeri keletet Philadelphia, Zoli, te is tippelj, illetve hogyan értékeled ezt az off-season-t? Maradt-e még benned bármi, amire reagálnál?
Ő talán. Igazából nagyon-nagyon jól sikerült nekik. Majdnem kioszták a maximumot, talán még ha esetleg összetudták volna csomagolni Kirk Mast egy kis, mondjuk egy Isaiah Joe-val, vagy egy Reed-del, és esetleg egy olyan játékos visszakapni, aki egyértelműen jobb, mint a beáldozott két játékos, akkor oké, de, és itt ez fontos, ugye, hogyha te jóslatod bejön, akkor jó eséllyel ezen játékosok közül ketten, és mondjuk egy draft pick megy majd, és ha jön vissza érte Gordon, akkor visszaszívom ezt is, és akkor a csillagos ötös is mehet akár, mert lehet, hogy most azért nem cseréltek, azért nem próbálkoztak már, mert pontosan megvan a célpont, és ez tényleg Gordon, és őt akkor tudják majd inkább behozni. Úgyhogy kihoztak szerintem tényleg a maximumot, szinte maximumot. Én is azt tippelem egyébként, hogy vagy elsők, vagy másodikok lesznek. Tavalyi 51-hez képest szerintem egy olyan 4 meccsel tudnak fejlődni. Nyilván Embiidet pihentetni kell, Hardent is pihentetni kell ezen a ponton, én azt gondolom. Tuckert is akár pihentetni kell majd sokat, ezt meg is fogják tenni, de a fejlődő periméter védekezés és a talán még tovább javuló shooting miatt, ugye itt Melton is és House is ezeket az üres helyzeteket szerintem nagyon jól be tudják dobni. Hát, ha Matisse Thybulle is fejlődik, bár ugye százalékos számai nem voltak annyira borzasztóak az alapszakaszban, de hát ugye mindenki tudja, hogy azok igazából nem igazi számok voltak.
Igen, úgymond, mert... igen. Rájátszásban kiderült, hogy nem voltak igazi számok. Mert...
Így van, és hát, ha ő is fejlődni tud, és akkor nem nagyon lesz papíron gyengéje ennek a keretnek, és 55 győzelemmel vagy elsők, vagy másodikok lesznek az alapszakaszba. A playoff az ment tényleg egy más tészta, mert ott reverse döntésein múlhat az majd egy konferencia elődöntőben, vagy egy konferencia döntőben, tovább megy a csapat, vagy sem. Közel lesz minden párhoz, tehát ezt a Philly-t szerintem, ha egészségesek, 7 meccsen, vagy kőkemény 6 meccsen fogja tudni kiverni egy Bucks esetleg, de én is igen, oda várom őket abszolút az elejére, és a playoffban is szerintem a Bucks mögött nem sokkal lemaradva egy ilyen playoff power rankingen oda fogom őket rakni, szerintem ott is a második helyre.
A Boston környékére?
Bostonnal, nagyjából igen, a Bostonnal.
Én 58 győzelmet tippelek, szerintem keveset fognak load managelni, Embiid is, hogyha csak meg nem sérül, akkor ő gyakorlatilag nem nagyon fog kiülni túl sok back-to-back-et, csak hogyha egy olyan tankoló csapat jön szembe, aki ellen mindegy.
Igen, egy faktor lehet, hogy ő nagyon akarja az MVP-t.
Nagyon. Az MVP-t igen. Is nagyon
szerintem
akarja.
Szerintem már egyébként annyira nem. Tehát én azt vettem észre, hogy évvégén ezt elengedte, ő kicsit megsértődött ezen az egész, hogy az elmúlt két évben nem kapta meg is.
Ó, értem.
Szerintem ő nem fog rámenni ide.
Fia, ha nem is megy rá.
Nincs igazam.
Bárhogy van, ha nem is megy rá. De szerintem most arra fognak rámenni, hogy csapattá érjenek. Én most nagyon eltökéltnek látom az egész Philly-t. Szerintem felváltva fogják pihentetni őket. Mindig lesz elég tűzerő a pályán, most lesz jó védekezés is a pályán. Ezért gondolok 58 győzelemre, és a reverse dolog az egyetlen, ami miatt nem adok csillagot. Nekem ez egy 5-ös osztályzat. Talán 4 legjobb off-seasonben benne van a Philly-é, és ha csak nem jönnek nagyobb sérülések, akkor ez a csapat ez az első helyen végez majd keleten. Peti?
Még az elég Gordon Speckerrel hadd reagálják, hogy mi hardcapeltük magunkat is ezáltal, mert azt hiszem Gordon ilyen 16-17 millió körül keres.
Ez nehéz lesz.
Ezért az a Thybulle plusz Korkmaz, amit mondtatok, az nem fog összejönni.
Az kevés.
Tehát ott nekünk Meltont és Korkmaz plusz még Thybulle-t kéne kb. Adnunk ahhoz, hogy ez működjön.
Félek hardcap, azt el is felejtettem, igen, akkor az nehéz lesz úgy.
Úgyhogy az a 100 szerintem meghalt. Győzelmi számban én olyan 55 és 57 győzelem közöttre mondanám magunkat. keleti, hát top 3 szerintem az meg lesz. Aztán a rájátszásra meg majd úgyis elválik, igazából engem az alapszakasz nem érdekel már túlságosan az elmúlt két hétben. Remélem, hogy a playoffban sikerül végre levetkőzni ezt a második kört, mert nagyon stresszesek ezek a májusok, úgyhogy szeretnék júniusban is fili meccset nézni.
Na igen, egy osztályzatot mondasz?
Én 5-öst adnék. Uh-huh. Ugye, amit te is mondtad, hogy a reverse maradása miatt veszed le a csillagot, ezzel egyet tudok érteni.
Sterter Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét rendelkezésünkre álltál itt a Philadelphia kibeszélésének kapcsán.
Egy élmény volt még mindig. Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti, szia!
Kedves hallgatók, mi pedig ugye ennek a mai adásnak a végére értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és Zoli, hát mi folytatjuk a sort, ugye itt egész augusztusban egészen az EB beharangozásáig ezerrel elemezzük a csapatokat, és mi már tudjuk, hogy van egy-két izgalmas gárda, ami jövő héten jön. Minden esetre most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok!
És akkor, kedves hallgatók, ahogy az előbb mondtam, jövünk, mindenki szóba kerül, ez a Gárdán Nyugaton Podcast. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.